Máté evangéliuma második fejezet. Első versétől olvassuk a rész végéig ezt az ige szakaszt. A Máté evangéliuma szerint, tehát második fejezet első verstől így hangzik Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak, azaz a Messiásnak. Azok ezt mondták neki: a júdei Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népét, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és az anyját, még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra robbant, elküldt embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és sajgatás. Rásiratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vett a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, atya Heródes után, félt oda visszamenni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názaretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak: Názaretének fogják őt nevezni. Isten áldja meg az ő igéjét. Amen. Foglaljatok helyet. Örülök neki, hogy együtt lehetünk. Köszöntjük azokat, akik először vagytok közöttünk. Isten áldja meg benneteket. Máté evangéliumát tanulmányozzuk részről részre, vagy szakaszról szakaszra. Második fejezetén tartunk, tehát éppen időben kapcsoltatok be, akik most jöttetek. Egy rész marad csak ki. Jézus születésének a folytatásai, a születését követő eseményekről kapunk Istentől kijelentést a Bibliában, és nagyon megdöbbentő, meghökkentő üzenetek hangzanak el, és ha csak visszautalok, akik ott voltatok a szerdai előadáson, itt láttátok az álom szerepét Isten vezetése szempontjából, a konkrétumok szempontjából. Persze, hogyha világos lett volna a profitai szó Józsefnek, hogy akkor most nekem Egyiptomba kell mennem, mert ekkor ez a profécia így fog beteljesedni. Utána vissza kell jönnöm, de nem Betlehembe, hanem Názaretbe, mert akkor ez a profécia fog beteljesedni. Szóval ez nem így történt, hanem ők figyeltek Istenre, és miközben Isten vezette őket, tudtukon kívül teljesítették be azokat a profétai szavakat, amelyeket Isten száz évvel korábban, évszázadokkal korábban kijelentett és kinyilatkoztatott a számukra. Jézus megérkezésének a körülményei nagyon meghökkentőek és megdöbbentőek. Tudjuk azt, hogy a Biblia így mutatja be a názareti Jézus Krisztust, akit várunk vissza, ahogy az igét megvallottuk most a dalokban, a dicséretekben is, mint királyok király és uraknak ura, mint hatalmas úr. A földre jövetelével kapcsolatban is világos számunkra a Szentírás kijelentése, hogy benne Isten jött le a földre, Immanuel azt jelenti velünk az Isten, Isten vállal a közösséget, vállal a sors közösséget az emberrel, az egy emberrel és az emberiséggel a názareti Jézus Krisztusban. Biblia azt mondja, hogy olyanná lett, mint mi. Hozzánk hasonlóvá lett. Mindenben megpróbáltatott. Minden szenvedésen átment, amelyen egy ember valaha is átment az ő életében. Semmi nincs, amit ő ne ismerne azokból a fájdalmakból, szenvedésekből, amelyek ma megpróbálnak hívőt és nem hívőt egyaránt ezen a földön. Igen. Az uralkodó ebben az időben nagy Heródes, ez a nagy egy időzőjelben lévő nagy, nem az emberi nagysága miatt volt nagy, hanem nagyon kegyetlen volt. Egy edomita ember volt, és olyan leszármazottja volt ő, és Rómától kapott királyi címet, amelyet katonai erővel vett birtokba, és amikor birtokba veszi az ő uralmát, akkor a ellenálló zsidó vezetőkkel közül sokakat megöl, lemészárol. Tehát azzal kezdett az uralkodását, hogy az elitet, tehát a vezető embereket, akik úgy akadályok voltak az ő számára, az kivégzi, és egy vérfürdőt rendez. Jellemző, ez is a történelem folyamán a kegyetlenkedés különböző korszakokban. Azért állok meg sokszor, mert nagyon bereszkéres barátomékat most hoztam haza szombaton, és még nagyon hatással vagyok mindig ennek az egész történetnek. A 22 éves lányuk halt meg, nagyon hirtelen halállal. És ez a dal, amit énekeltünk, hogy visszajössz, nagyon visszacseng, és talán nem baj, ha elmondom nektek ezt, azt gondolom, hogy a szülei se haragudnának ezért. Három látomás kísérte a lánynak az elmenetelét. Szombaton még levelet írt a két testvérének. Nem tudta, hogy el fog menni, és ő is látott egy látomást, vele kapcsolatban a tengerparton látott a barátnő egy látomást, meg a harmadik barátnő egy harmadik látomást. Első két látomásban fehér ruhában volt ő, a tengeren állt, ugye a népek tengere, lenyúlt Isten a mennyből, és fölvette magához. Ez az utolsó egy-két hétben kapta Istentől ezt a kijelentést. Ő is látta saját magát így fehér ruhában, és az egyik barátnője pedig látott egy sírt egy lánya arcával, és a három barátnője volt a sírnál. Ő nem, és az a három barátnője vitte a kórházba be, amikor ez a betegség lesújtott, leukémia, agyvérzés és szívinfarktus. Ezek érték őt el, semmit nem szenvedett, mosolyjal az arcán halt meg, pedig kómában volt napokig. Látták a szülei, mosolyott az arcán, és az édesapja elmondja, amikor imádkozott érte, egy könycsepp jött ki a agyhalában lévő ember szeméből, tehát egy visszajelzés, elképesztő, ez hihetetlen. És azt tudom mondani, hogy ez a lány, ez egy tényleg egy szent életű lány volt. Tehát ez tényleg az Úrnak élt, vágyott az Úrra együtt lenni, persze ő tervezett, mint a jó szolga, akit munkában talál az Úrra, tehát ő neki megvoltak az életben a tervei. Sok erőt kaptak a szülei Istentől, és elképesztő tényleg, amit beszéltek, tényleg olyan hálás vagyok Istennek, hogy velük találkozhattam. De furcsák ezek a dolgok, és felteszem a kérdést, te készen vagy-e, hogy elragadjon az Úr ma, fehér ruhában, mint ezt a lányt. Ő kész volt, úgy látta Isten, 22 évesen kész volt. Mondta valaki, van, aki 80 évesen sincs készen. Van, akinek 22 évesen elkészült arra, hogy mint Krisztus mennyasszonya, ugye ő már más mennyasszonya nem lehet, Krisztus mennyasszonya a mennybe menjen, és ott teljes örömben, boldogságban legyen, és egy erőteljes vigasztalás a szüleinek, ezek a bizonyságok, meg sok minden más, amik rengeteg bizonyság, ami a fájdalom mellett öröm, a testvérek szeretet, amit megtapasztaltak kint is, a őket nem ismerő, de Krisztusban testvérek részéről, hogy oda körülvették őket. Szóval ebben látszik, hogy Jézus Krisztus eljött a földre. Hogy működik a vigasztalás ereje, elküldte a Szent Lelket, a pártfogót, működik Istennek a szeretetének az ereje, az összetartás, a keresztények között, és van valódi testvéri kapcsolat, van valódi kereszténység ezen a földön ma is. Nem csak hamis van, hanem megvan a valódi is. Dicsőségezett Istennek. És tudjátok, ezekben a szituációban látszik meg az, hogy az a ház mire épült. Szóval ilyenkor derül ki, hogy tényleg ki az én Istenem, kit imádok, kit tisztelek. Abban a korban, amikor Jézus eljött, a Heródes az Isten volt. Megölette a három fiát, a feleségét, az apósát, nagybátyját. A harmadik fiát úgy ölette meg, 5 nappal halál előtt túl kegyesnek tartotta talán a fiút. Nem volt elég kegyetlen. És hogy nehogy uralkodjon a fia, lemészároltatta 5 nappal halál előtt, és a legkegyetlenebb fiát helyezte trónra, ez hagyta örökségben, akit már rómaiak se bírtak. Tehát nem bírták elviselni, amilyen kegyetlen volt. Ugye ezért mondja József, hogy nem ment vissza Júdea vidékére, mert Archelaus kegyetlenkedéseinek híre eljutott hozzá, hogy talán még túlt ez az apján is. És akkor helyette a rómaiak ugye egy helytartót neveznek, itt tudjuk, Poncius Pilátus is egy ilyen helytartó lett, és így vették el a királyságot a Herodes dinasziától. Ez egy király volt. Azt gondolta, ő az Isten. A helyi istenség volt. A templomot emeltetett, tudjátok, felújította a második templomot, amit Ezrás Nehémiás idejében építettek, és akkor ő a Herodes templomaként beszél róla a Biblia. Felújította, és nagy építkezéseket csinált. És amikor bemennek hozzá a bölcsek, és keresik nála a zsidó királyát, hát érthetitek, hogy kiakadt. Akkor saját gyerekeit is megölette, mert veszélyesnek látta magára, hogy majd ők el fogják venni az ő hatalmát, és uralkodni fognak helyette. És amikor bölcsek bemennek hozzá, teljesen ugye ideges lesz. És olyan érdekes, ugye, hogy egyből megtalálja azokat a vallási vezetőket, akik közül sokat megöletett egyébként, mikor trónra lépett, egyből összebarátkoznak, amikor hát valaki a hatalmat akarja itt elvenni. Ugye a egyházi, mint a messiás, tudjátok, a messiás, ő a király, a proféta és a pap tisztjét betöltötte. És minden pogány király, amikor tehát az ördögi mélységekben, olyan mélységben ment, akkor minden pogány király fölvet ezeket a címeket. Tehát ő volt a király, ő volt a főpap, és ő volt az, aki Isten szája, tehát ő az, aki, ez tipikus, ezt lehet látni, és majd ilyen megnézik a másik uralkodónál. Másik uralkodó, a római birodalom uralkodó, és nem történelmi órát akarok tartani, csak hogy látni, hogy milyen közegbe jött be az Isten fia, és ő hova jött, mert ugye palotába keresik a bölcsek a zsidó királyát. A másik ugye az Augustus császár, aki Julius Cézárnak unokaöccse, tehát a nővérének a unokája, és Julius Cézár fogadja örökébe, végrendeletében, mikor ugye megölik őt. És akkor így lép fel ez a személy, és megdöbbentő, amit lejeznek róla a történészek. Először is fölveszi a főpapi címet. Tehát a legfőpapi címet fölvette ő maga is. És ez a Pontifex Maximus, ezzel találkozhatunk a római pápáknál is. Tehát fölveszi ezt a főpapi címet, és bezáratja a római nagy templomot. Azt mondja, hogy többé nem kell templom, mert az Istenek közül egy a földre jött. És béke lesz a birodalomban. Az ő nevéhez fűzik a Pax Romana, valóban a Róma békéje, korszak köszöntödve, mikor megjelent az Isten, aki pap volt, ő volt a proféta, és ő volt a császár, a birodalom feje. Na most képzeljétek el, hogy ebbe a közelbe jött az Isten fia, a királya királya, egy kicsi városka Júdeában, egy jelentéktelen hely az emberek szemszögéből, egy jászolba helyezik ugye a születése után, de kérdezem azt, hogy a palotába hogy mehettek volna be a pásztorok, hogy találkozzanak Jézussal? Ugye? A megvetett emberek a társadalomban, ugye a pásztorok voltak azok, akik a leghátul lévő emberek voltak, tisztes, becsületes emberek voltak, de úgy lenézték őket, ugye kint voltak a pusztában, hosszú ideig ugye ott töltötték a napokat, heteket, hónapokat a pusztában a nyájjal. Hát ugye annak volt egy bukéja, mikor hazaérkeztek, tehát megvetett emberek voltak, és mivel az Isten fia egy jászolban születik meg, elmehetnek a pásztorok, akadálytalanul mehetnek be, senki nem állt a útjukat, hogy az istálóba menjenek és hódoljanak a királyok király előtt, aki egy csecsemő volt. Itt van ez a másik stába, bölcsek, ők mennek a palotába, de nekik meg kell hajolni a kis istállóhoz, hogy emessenek. Ugye a hagyomány úgy örökítette meg őket, tudjátok, a három királyok. Egyébként ez lehetséges, mert a pásztornépek vezetői, akik papi tisztséget és királyi tisztséget is hordoztak, tehát lehettek valóban népüknek a vezetői. És keletről, Perzsiából talán érkeztek ezek a személyek. Nos, az Isten fia egy egyszerű zsidó lánytól született, aki tiszta életű volt, tehát ő azt mondja, hogy férfit nem ismerek, tehát ugye nem volt szexuális elkötelezettségben házasság előtt, de tiszta életű lány volt, de mégis egy végtelen egyszerű lány volt. Nem volt egy gazdag személy. Amikor Jézus viszik a templomba bemutatni, egy galambot visznek, a szegények áldozatát viszik a elsőszülő gyermekért. És kiválasztott Isten egy egyszerű ácsot, egy asztalost, Józsefet, aki tisztes ember volt, a szakmáját jól üzte, de tehát nem ő volt az, aki palotában lakik, hanem egy egyszerű ember volt. És őket választotta ki Isten, hogy a fiú megszülessen ebbe a családba. Nem személyvágató az Isten. Isten téged is hív és kiválaszt arra, hogy megszülessen a te szívedben a hit az Isten fiában, Jézus Krisztusban. Hogy te is hozzá tartozhass. Nem a palotában ment az Isten fia, távol, messze tőled, hanem egészen közel jött Immanuel, velünk az Isten. A király királya megérkezett. Ki a te királyod? Akit tisztelsz, akit imádsz, olyan vagy. Olyan vagyok. Úgy gondolkodok, és úgy reagálok. És ezt nem lehet eldugni. Csak néhány gondolat, amit így szoktunk mondani a mai kultúrából fakadon, és majd megyünk mélyebbre egy picit ebben a mai kultúrában, maga ebből az egész kijelentésben, amit olvastunk ma. Akit mi tisztelünk, tehát azt határozza meg a gondolkodásmódunkat, reakcióinkat és cselekedeteinket. Ugye szoktuk mondani, hogy a pénz az Isten. Tehát ugye a mai társadalomban, a mai világban egy meghatározó dolog. Ha hallottak is, valakinek nincsen pénze, nyilván az sok boldogtalanságnak az oka lehet és nehézségnek, de még senkit nem tett boldoggá sok pénz, ezt is látom én magam is. Tehát minden megtesz, akinek pénz az Isten, hogy még többet szerezzen, hogy birtokolja, hogy még többet szerezzen. Aztán valakinek a hatalom az Istene, minden megtesz, hogy legyőzzön másokat, hogy mások fölött hatalmaskodjon. Ez a gondolkodásmódja, a cselekedetei, reakciói. Valakinek a párkapcsolat válik Istenné, és minden megtesz, hogy megszerezze, vagy megtartsa a másikat. Van, akinek az egója, az én, az Isten. Én vagyok a világ közepe. Gondolkodnak ezek az emberek így. Lehet, hogy nem mondja ki, de mindent ez alapján cselekszik. Megsértődik, ha nem az, amit ő akar. Próbál uralkodni másokon. Ő érezze jól magát, akár mások állni. És van, akinek a názáreti Jézus Krisztus lesz az Istene. Mindent megtesz azért, hogy neki tetszően éljen. Ez is jellemző. Tehát akinek a názáreti Jézus Krisztus az Istene, ő neki a szerelmese, ő az, aki az életének a középpontja, és ő a forrása, és ő a szerelmese is, az, és a hatalom forrása is ő számára, az mindent megtesz, hogy neki kedves legyen. Tehát lemérhető a tetteinkről, gondolkodásmódunkról, hogy ki az Istenünk, kit tisztelünk, kit félünk. Ebben a mai világban is, ahol rengeteg olyan impulzus érhet bennünket, amely félelme adhat okot, vagy eltántoríthat a bennünket. No, nézzük a csillag kérdését. Azt olvastuk itt a Bibliában, hogy egy csillag jelent meg, amelyet ezek a bölcsek érzékeltek, észrevettek, és elindultak távoli vidékről, hogy hónapokat utazzanak, hogy megtalálják a zsidó királyát. Szóval ez teljesen standard, normális, hogy három király fül a tevére, vagy szamára, és akkor fölbatyúznak, raknak aranyat, tömjét, mirhát, tudjátok, ez mind méregdrága dolgok voltak. Az aranyról tudjuk, hogy méregdrága, de maga a tömjén, és a mirha is egy gyanta származék volt, és többféle módon használták föl, de méregdrága dolgok voltak, királyi dolgok voltak. Fogták ezek a királyok, a legdrágább dolgokat fölkötötték a tevéikre, mondjuk, a szamarukra, nem tudjuk, ugye tevéjel ábrázolják a három királyokat, de ez fogalmunk sincs. Mint egy nevük sincs leírva, hogy a Bibliában a hagyomány örökítette őket, de nem ez a lényeg. Elindulnak, mi késztet ezeket az embereket, hogy ott hagyják a családot, a fejedelemségüket, vigyenek egy csomó lóvét, meg egy csomó értéket magukkal, hogy megkeressenek egy gyereket. Emberileg nem érted. Mi késztet valakit arra, hogy keresse az Isten fiát, hogy feladjon sokszor anyagi érdekeket, kapcsolatokat, élvezeteket? Mi késztet valakit arra, hogy elforduljon attól, amit eddig csinált, és odaforduljon Jézushoz, és egy megváltozott életet éljen? Mi? Ugye maga a három ajándék, amit vittek ezek az emberek, az arany a királynak, a tömjén az Istennek, a mirha a szenvedőnek, tudjátok, mirhával kevert bort adtak fájdalomcsillapítóként, és használták magát a mirhát egyébként. Nos, először is nézzük a csilla kérdését. Biblia világosan mondja, szerdán kicsit beszéltünk róla, de nem voltatok mindannyian ott, az 5 Mózes 18:9-14-ben, hogy maga a csillagjóslás, a jövendőlés ezen formája utálatos az Isten előtt. Tehát valószínűleg, hogy ezek az emberek nem azok az emberek voltak, akik figyelték a csillagok állását, most a vízöntő korszak jön, belépünk az új korszakba, és akkor jön valami. Tehát nem ilyen emberek lehettek, mert nem lehettek volna ilyen pozitív szereplők a Bibliában, mert Isten igéje világosan beszél arról, hogy a csillagokból tudakozódók, ezek a fajta okkultizmus forrásaiból ismereteket szerezni próbáló személyek utálatossá válnak Isten előtt, mert a sötétség forrásából merítenek. Tehát ezt egyértelműen kimondhatjuk. A Biblia beszél a csillagokkal kapcsolatosan több dolgot is, meg a magára csillag jóslással, meg jövendőléssel kapcsolatban is, erről szerdán bővebben beszéltem, meg van a weboldalunkon, csak néhány említett, van a csillagjóslás és a csillagászat, ugye, mint tudomány. Természetesen maga a csillagászat az egy pozitív tudomány, tehát a keresztények ezt nem üldözik. Azért előre vetítem, ez fontos. És azt is láttuk, hogy vannak dolgok, mélyen lévő dolgok, amelyek kijelentések, álmok esetleg, amelyet Isten föltárhat az őt ismerőkön keresztül. Valamilyen módon Isten kijelentést adhat, és azt is látjuk a Bibliában, Isten kijelentést adhat őt nem ismerőknek is. Több példa van erre a Bibliában. Ugye néztük Nebukadnezár szerdán, aki egy abszolút pogány uralkodó volt. Néztük az egyiptomi fáraót és a két főemberét, aki a tömlözben kaptak álmot a saját jövőjükkel kapcsolatosan. Tehát látjuk ezt is. Honnan volt kijelentésük ezeknek a pogány, abszolút pogány hátterű eredetű vezetőknek, papoknak, királyoknak, bölcseknek? Mi a forrása? A 4 Mózes 24:17 beszél az ő forrásukról. Réges-régen egyszer beszéltem már erről a gyülekezetben, de nagyon régen volt. 4 Mózes 24:17. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza a Moab halántékát, és Sét összes fiának koponyáját. Ugye tudjátok, hogy Bálámnak, vagy többen tudjátok, hogy Bálámnak a proféciája ez, miközben háromszor meg kell, hogy áldja Izraelt. Moab királyának kérése az, hogy átkozza meg ez a proféta Izraelt, és elmond keleten egy proféciát. Teljesen világos, hisz más források is följegyzik, hogy abban a korszakban vártak egy királyt, egy olyan királyt, aki a világ uralkodója lesz, és azt is várták, hogy egy csillag fogja jelezni az ő születését. Tehát benne volt a keleti várakozásban, más források is igazolják ezt, hogy egy csillag megjelenésével kapcsolatosan várták, hogy a csillag jelezni fogja a nagy királynak, a zsidó királyának, aki a világ ura lesz, annak a megszületését. Tehát ezek a bölcsek nyilvánvaló, hogy valamit a szívükben hordoztak, egy hitet hordoztak a szívükben, és várták, hogy megjelenjen az Isten fia, a zsidó királya. Tehát sokkal inkább bölcsek voltak, mint csillagjósok. Bölcsek voltak, mert várták a fiú megjelenését, és ma is az az ember bölcs, aki számol azzal, hogy Isten előtt meg kell állnia egy napon. Ez a bölcs ember. Ez nem jövendőmondó, és nem jós, hanem ez bölcs. Bölcsnek mondja a Biblia. És hát a csillagok a Bibliában látjuk, hogy személyekre utalhatnak. József álmaival kapcsolatban látjuk az 1 Mózes 37:9-ben, ugye, hogy a csillagok leborulnak előtte, aki a testvéreit jelentette. Ábrám leszármazotta, itt a csillagokhoz hasonlítja a Biblia, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai. Aztán Dániel proféta a 12. 3. versében ez a pontos, tehát Isten igéje beszél az emberekről, mint csillagokról. Az okosak fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt. És akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Nagyon fontos. Látjátok, a csillag elvezette a három bölcset Krisztushoz. Dániel úgy profétál, hogy azok a keresztények, akik Krisztushoz hasonlítanak, ugyanolyanok lesznek, mint ez a csillag, amely elvezette a bölcseket Krisztushoz, ők is elvezetik az embereket Jézus Krisztushoz, az Isten fiához. Ezt mondja a Dániel profécia rólad és rólam, akik már ismerjük Jézus Krisztust, és rólad pedig, hogy még nem ismered Jézus Krisztust, azt mondja, hogy figyeld a keresztény emberek életét, és segítenek neked abban, hogy megismerd az Isten fiát, a megváltót. És ugyanez a fordulat viszonylag Filippiek ezért levél a 2:14-16-os versében, ahogy azt mondja, hogy az okosak fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt ebben a világban. Ragyognak, mint a csillagok ebben a világban. Tehát ugye ez is ez a kép, hogy vezetik az embereket Krisztushoz. Aztán beszél a Biblia, még ez is fontos talán megemlíteni, a gyüleket vezetőjéről, mint csillagról. A Jelenések könyve például 1:19-20-ban mondja az Isten igéje, hogy a csillag a gyülekezetnek az angyal, a gyüleket vezetője. És beszél a Biblia egy másik szeméről, az angyalokról is beszél, mint csillagokról, de beszél a Biblia Luciferről, aki maga is csillag volt, ő a sátán, ugye? És néhány megdöbbentő igét fogok most nektek olvasni, és ezzel kapcsolatban a mai világkorszakkal kapcsolatban szeretnék egy pár dologra fölhívni a figyelmeteket. Lucifer azt mondja róla a Biblia az Ézsaiás könyve 14. rész 12-15, tehát maga a sátánról beszélünk itt. Leestél az égből fényes hajnalcsillag. Lehullottál a földre, népek legyőzője. Nagyon érdekes, népek legyőzője. Figyeljetek ezekre oda, még néhány gondolatot majd hozzá fogok fűzni ehhez. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az egekbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, tehát legyőzöm mindazokat, akik az Úr nevéről neveztetnek, a keresztényeket is. A sátánizmus, az antikrisztusi szellem mindig ellene van a kereszténységnek, ellene van az Isten hitnek, és nyilván ami a mennyben van azoknak is. Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon. Több Isten hit, ugye? Sok Isten hit. Amit behozott a sátánra az emberiség történelmében. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod a gödör mélyére, ez pedig már jövője a sátánnak. Ézsaiás 10:13, nagyon megdöbbentő az ige, és figyeljetek oda, úgy hallgassátok ezt, hogy közben próbáljátok arra gondolni, milyen mechanizmusok az elmúlt 100 évben, amit azért látunk, és a mai hírekadásokban is halljuk, milyen mechanizmusok indultak el az emberiség jelenlegi korszakában. Mert ezt mondta, Ézsaiás 10:13, mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntettem a népek határait. Értékeiktől megfosztottam őket. Hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Hiszen félelmetes kijelentés. Tehát Krisztus előtt 700 évvel szól a profécia, hogy a korszak, amelyben élünk, az a nemzetek határainak eltörlésének korszaka, a nemzeteket népek tengerébe olvasztani kívánó szellemiség, amelynek fölébe emelkedik ugye maga a nagy Babilon a paráznoságával, ugye az antikrisztusi szellem, megfosztja, kifosztja a nemzetállamokat a vagyonuktól, itt van benne a Bibliában, és letaszítja a nemzetállamok vezetőjét, tehát megfosztja a nemzetállamokat attól, hogy életképes vezetői legyenek. Tehát olyan vezetői, akik valóban képesek vezetni a nemzetállamokat, mert erkölcsileg, gondolkodásban és felelősségérzetben fontos nekik, hogy mi fog történni a nemzetükkel. Tehát ezeket megfosztja hatalmuktól, elűzi őket, megsemmisíti őket. Ugye maga az aradi vértanúk kivégzésének ünnepét ünnepeltük, ugye emlékeztünk 6-án rá. Ez is ugye nyilvánvalóan nézzétek meg, tehát minden nemzetet megfosztanak bizonyos erők a vezető rétegtől, azoktól a nemes szívű emberektől, akik a vérüket is adták a saját honfitársaikért, azért a nemzetet, amire fölesküdtek, hogy védelmezik és segítik őket. Az illuminátusok, mint olyan, azt gondolom, nem ismeretlen többetek számára, talán az Angyalok és Démonok című filmet néhányan megnézték, bár nagyon veszélyes történet ez is, ugyanis csak nagyon vékony szegmensét öleli fel a témának okosan, ami szabad és lehet ebben tényleg csak az egyház ellen való felkelését mutatja a szabadkönyves szekta mélységének. Nem vagyok összeesküvés elmélet párti, de azt gondolom, bolondnak sem szabad lennünk, és most olyan területen vagyunk érzem, hogy ez elég húzós. Tehát az illuminátusok kitűzték célul az Ézsaiás 10:13-at. De van a Földön egy szervezet, amely megpróbálja a nemzetállamokat legyengíteni, erőforrásokat kiszívni, és fölébe emelkedni a nemzetállamoknak, és elképesztő ennek a proféciának a mai szemünk előtt való beteljesedése a mai Európában, a mai világon, ami körülöttünk él, és körülöttünk létezik, sőt, amivel benne élünk mi magunk is. Tehát van egy másik csillag, amely hamis fénnyel fénylik, amely az isteni fényét elvesztette, és hamis módon a megtévesztés minden erejével megpróbálja magához téríteni, és magához vonni az embereket, hogy vele együtt az Isten ellenségeivé legyenek. Maga az ateista, kommunista uralom egyértelműen sátánista uralom, tehát nyilvánvaló Isten ellenes, nyilvánvalóan a kereszténység ellen van, nyilvánvalóan tagadja a fiút, tagadja az atyát. Tehát azt mondja a Biblia erre a János első levelében, hogy az Antikrisztus szelleme az, amely tagadja. Tehát egyértelmű, szokták mondani, hogy a kommunizmus, mint olyan, hogy egy rendszer és a vallása pedig a sátánizmus. Ez a vallása. Tehát nyilván maga a kommunizmus csak egy eszköz volt az ördög kezében, tehát nem merül ki az ő tárháza ezzel. És az viszont nyilvánvaló, hogy az emberiség történelmének utolsó 100-150 évében jelen vannak olyan szellemi mechanizmusok, ami mögött emberek vannak. Tehát ezek mögött emberek vannak, amik ezeket az Ézsaiás 10:13-ban lévő ördögi dolgokat kezdték megvalósítani a Földön. Félelmetes. Tehát még a válsággal is azt látod, hogy kik pótolták ki a bankoknak a hiányait. A nemzetállamok adófizetőinek pénzéből dotálták, sőt, még durvább, a felvett hitelekből dotálták a bankokat, amelyeket a nemzetállamok polgárainak adóiból kell visszafizetni. Tehát egy őrület. Tehát a kifosztás ilyen módon is történik. Azt mondta egy lelkipásztor bácsi, hogy olvasott egy tanulmányt, hogy a Magyarországon a privatizáció többe került az ügyintézés, mint a bevétel volt. Csak érzékelni szeretném, majd 6 milliós ingatlanod, megbízza egy ügyvédet, hogy adja el, és mondja, hogy még adjál 3 milliót, meg 9 millióba került az ügyintézés, és a ingatlanod értéke nem fedezte a dolgot. És akkor sorolhatnám azokat a botrányokat, amelynek csak a jéghegy csúcsa, mint mindannyian tudjuk, hisz ebben a világban élünk, munkahelyeken dolgozunk, látjuk, mi megy ebben a mai világban, ugye a BKV botrányra gondolok. És itt ez nem politizálás, úgy gondolom, hanem ez az életnek a valósága, amely körülvesz bennünket, amelyre a Biblia beszél. Amelyre a Biblia beszél és tudósít bennünket. Hogy észnél legyünk. Sátán is jól kezdte, Ezékiel 28:14-15-ben beszél a Biblia róla. Fölkent kerúgtattam melléd, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál, fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogadható egy teremény, amíg álnokság nem lett található benned. 2 Tesszalonika 2:4-ben azt olvassuk, ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, és azt állítja magáról, hogy ő az Isten. Ez az emberiség történelmének következő fázisa, amikor egy teológusok megírása szerint, és ugye el tudom ezt teljesen fogadni, meg fog születni egy békeszerződés, egy világmértő békeszerződés Izrael és valamilyen totális világuralom között, és felépül Jeruzsálemben a templom, és Izrael és a nemzetállamok pogány népek között béke lesz a Földön 3,5 évig, akkor jön majd a botrány, amikor ez a vezető be akar ülni a templomba, és azt mondja, hogy ő az Isten. Akkor megtöri a szövetséget, megszegezte a szövetséget, és egy nagyon komoly zsidó üldözés lesz még abban a korszakban, amely szerintem nincs annyira messze már, ami előttünk van. Nos, ellene támad mindennek, fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak. Milyen szellem befolyásolja te gondolkodásmódodat? Hogyan éled az életedet? Hogyan ítélsz dolgok felől? Isten szelleme, az Isten világának befolyása van az életeden, vagy a gonoszság, a sötétség világának befolyása. Nincs középút. Nincs középút. Ezért támadt fel egy hajnalcsillag, hogy igazságra vezesse az embereket, és azt mondja, már múlik a sötétség, és jön az igazi világosság. Ez a názáreti Jézus Krisztus megjelenése. A sötétségben, abban a sötétségben, amiről beszéltünk, amilyen sötétség volt, tehát ugye Augustusról beszéltem, Nagy Herodesről beszéltem, a királyságokról, a gondolkodásmódról, az irányról beszéltem. Megnézzük a mai szellemi irányokat, nincs különbség, csak mások a módszerek, de a cél ugyanaz, az eredmény ugyanaz, ugyanúgy rabszolgaságba dönti az emberek, ugyanígy kilátástalanságba, öngyilkosságba kell dönteni az embereket. Más módon pusztítja ez a szellem az embert ma, mint akkor, de valójában ugyanaz a szellem, ugyanaz a cél. Embergyilkos volt kezdetől fogva. De ebben a világban jött el Jézus Krisztus, hogy megmentse azokat, akik segítségre hívják őt. Mert meg van írva, aki segítségre hívja az Úr nevét, az megmenekül, azt ő megtartja. Hát ezért prédikálják a keresztények olyan vehemensen, és olyan fontosnak tartva ezt üzenetet, hogy higgy Jézus Krisztusban, és ha benne hiszel, megmenekülsz a sötétségtől, mert más mód nincs. És ha tudomásul veszük, ha bezárkózunk a kis világunkba, kikapcsoljuk a híreket, megtehetjük, hogy nem akarok híreket nézni. Sok barátom ismerősömtől hallom, hogy már nem nézek híreket, mert hiszen sokkal. Nem is hallgatom már. Ettől függetlenül ezek az események történnek, tehát amiért te nem vagy tudósítva róla, ettől nem zárod ki. Tehát a rádió kapcsoljával nem kapcsolt ki az események folyását. Viszont a te életed egy más folyamba kapcsolódik be, amikor Krisztusba veted a te hitedet. Megmenekülsz, és a sötétséget világosságtalan az elmédben, szívedben, és mint keresztény nem beszűkültem be lesz, amit gondolják a keresztényekről, hanem ellenkezőleg kitágul a világ, jobban fogod érteni a mozgásokat, és amik történnek ebben a világban, és elboldogulsz, hogy neked hogyan jó élni. Jézus Krisztusról, tehát így szól a Biblia jelenések könyve 22:16-ban. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása. Erről majd lesz még szó. A fényes hajnalcsillag. Mondja is az ige, így mondja Péter, jól teszitek, ha prófétai szóra figyeltek, tehát a Bibliát olvassátok, és nyitott szívvel teszitek, és figyelitek a tanításokat, míg fel kell a hajnalcsillag a szívetekben, azaz ráeszméltek, hogy a Krisztus értetek halt meg, vagy értet halt meg, és szenved, és ez valóságos dolog. Nekem egy éven betelt intenzív keresés, bibliaolvasás, és rengeteg beszélgetés, meg sok minden. Még eljutottam addig a pontig, hogy figyeltem én a prófétai szóra, tehát olvastam én a Bibliát, jó részét nem is értettem, rengeteg kérdést tettem fel az embereknek, és beszélgettem sok mindenkivel, és kb. Egy év telt el, amíg fölkelt ez a hajnalcsillag a szívembe, szokták mondani, hogy leesett a tantusz. Egyrészt megismertem az én magam állapotát, hogy hova jutnék, tehát hogy én hogy vagyok, ha visszajön a Jézus, tehát hova kerülnék, mi az én jövőm örökké valóság szempontjából. És leesett az is, hogy Jézus ezért halt meg, mert Isten tudta, hogy én elveszett vagyok, és meg akar engem menteni. És egyből ebből az elveszett állapotban egy reménység gyúlt a szívemben, hit gyúlt a szívemben, és egy gyökeres változás jött Isten Szent Szelleme által az életemben. Új életet kaptam, új gondolkodás volt, új irányultságot. Egy teljesen más emberé váltam szívemben. És elkezdődött egy új élet. A Biblia az újjászületés által az új életnek mond, amire azt mondja a Szentírás, a régi elmúlt, és egy új jön létre, egy új kezdődik. Igen, van új kezdet egy házasságban, van új kezdet egy személy életében, van új kezdet egy kapcsolatban, egy családban. Lehet újat kezdeni, de csak is Jézus Krisztussal. Nem a pszichológusok, a pszichiáterek segítenek a bajon, hanem Jézus Krisztus tud segíteni a bajon, még ha használt embereket is. Tehát Krisztus, mint fény ragyogott föl számunkra, hogy a sötétségből világosságot lássunk. Elérkezünk egy pontra, amit az emberi elme felfogni nem tud, ez a hitvilága. Hogyan lehetséges az, hogy találkozok Jézus Krisztussal, aki meghalt és elment a mennybe? Hát nem tudok vele kezet fogni. Zsidók között levél 11:6-ban azt olvassuk, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves az Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, aki keresik. Na látjátok a bölcseket, milyen bölcsek voltak? Hát ők hitték, hogy a király a király megszületett. És milyen hitték, és keresték, ebből a hitből fakadóan keresték az Isten fiát, keresték a királyok királyának, hogy találkozzanak vele. Ezért mi volt a jutalmuk? Találkoztak vele. Meglátták színről színre. Pedig hosszú utat kellett megtenniük, nem egy-két perc volt. Te is így vagy. Hidd el, hogy amit Isten igéje mond, az igaz. És keressed az Urat. És utalmul meg fogod tapasztalni őt. Át fogod élni Istennek a szabadítását, valóságos erejét, hatalmát, szeretetét, jóságát, gyógyító erejét, amely többféle módon meg tud nyilván egy ember életében. Jézus ezt mondja Tamásnak, a hitetlen Tamás, ugye talán ezt többen ismerjük, a János evangélium 20-29-es versében Jézus így szólt hozzá, mint Tamáshoz, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. De ez az érdekes, tudod, hogy akik hisznek, azok meg látni fognak. Tehát ez a csoda benne, hogy hittel kerestem az Istent, és egyszerűen látomásban megnyílt előttem a keresztnek a valósága. Tehát nyitva volt a szemem, de én láttam a kereszten szenvedő Krisztust, és hallottam a kijelentést, hogy érted történt. Azért haltam meg, mert tudtam, hogy eljutsz eddig a pontig, hogy nyomorult és elveszett állapotban érzed magad. Érted, szenvedtem. Elképesztő. Valóságos volt, és én tényleg találkoztam Jézussal, és az életem teljesen más lett a találkozás után. Dicsőség ezért neki. Szóval a proféciák tömkelege teljesedik be Krisztus születésében és az egész életútjában. A profécia azt jelenti, ugye, hogy Isten szólt az emberekhez a jövendőre vonatkozóan, és ez nem egyfajta bűbájosság, vagy egy varázslás, vagy egy boszorkányság, hanem Istennek az akarata ki lett jelentve, amelyet senki föl nem tartóztathat. No, ez egy nagyon fontos kijelentés. A történelemben az fog megtörténni, amit Isten akar. A te életedben az fog megtörténni, amit te akarsz. Benne lehetsz Isten tervében, de ki is maradhatsz belőle. Jézus azt mondja, mikor a gyermekek kiáltanak, hogy Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának, és megfedik a papok Jézus, hogy miért nem hallgattatod el őket, és azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, ki emlékszik? A kövek fognak beszélni. Tehát figyelj, ha te nem teszed Isten akaratát, lesz más, aki fogja tenni. De Isten világra vonatkozó terve be fog teljesedni. A senki fel nem tartóztathatja. Tehát amit leolvasol a Bibliában, hogy mi fog történni ezután, az meg fog történni. Csak kérdés, hogy melyik oldalon fogsz állni. Vagy melyik oldalon fogok állni. És az meg az én döntésem és a te döntésednek a következménye. Proféciák, ami beteljesedtek, csak néhány, vagy szedjük össze, ami ebben a szakaszban van ilyen módon kijelentve. Ugye a betlehemi születés kérdés, amelyet Mikás proféta az 5. rész első 3 versében jelent ki, itt pedig az 5. versben olvasunk, hogy a júdai Betlehemben, mert így van, így írta meg a proféta, te pedig Betlehem Júda földje semmiképpen sem vagy legjelentéktelebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem számozik belőled, aki legelteni fogja népét, Izraelt. És milyen érdekes, hogy Isten felhasználta Augustust, hogy Mária és József a népszámlálás miatt elmenjen Betlehembe, mert onnan származtak, Dávid városából, ugye Dávidnak a család fájába tartoztak, és mert Dávidnak a városa Betlehem volt, ez neki oda kellett mennie. Tehát ez az Isten, ez az Augustus, úgy gondolja, a legnagyobb főnök. És akkor fogta a fölötte lévő Isten, és mondta neki, Augustus, itt az idő, hogy megszámáltasd a népet, hogy az én fiam ott szülessen meg Betlehemben. És Augustus meg nem is tudta, mit csinál, de az Isten akaratát vitte véghez. Mert Isten terve ezen a világon végbe megy. És ezt nem lehet feltartóztatni, még egy magát Istennek kikiáltó császárnak sem lehet feltartóztatni. János 7.42-ben azt olvassuk, hogy maga a zsidók is így várták, így gondolták, egyébként itt is olvastuk a Mátéban. Jézus így szólt hozzá, nem az írás mondja, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Tehát ugye ez a várakozás volt Dávid családjából. Ez volt a profécia, és ez teljesedett be ebben. Aztán az Egyiptomból menekülés, Hóseás 1.1-ben olvasunk róla, Egyiptomból hívtam el fiamat, ugye egy profétai kép zsidó nép életében. Egyiptomba mennek József, ugye a kenyérosztó József, Krisztus előképe. Megmenekedést kapnak, és aztán pedig Egyiptomból hívatnak ki. Ugye úgy hoz a Biblia a zsidó népnek a kijövetelét Egyiptomból, mint az ifjú Izrael, aki még ugye nem formáltatott nemzetté, hanem még az ifjúkora, hajadonsága ideje. Ki, azt mondja, kicsábítottalak a pusztába, hogy feleségül vegyelek téged, ugye a szövetség, a házassági szövetség, ugye a Biblia arra beszél, hogy örökké való, tehát a halál választhatja emberek között is a házastársi kapcsolatot, és hogy a szövetséget megkötötte Isten a zsidó népe, azt mondja, így csábítottalak ki, hoztalak ki téged. Egyiptomból, nos, ez egy előkép a Krisztus Egyiptom menetele, a megoltalmaztatása és a kijövetele az emberekkel a szövetség, az új szövetségnek a képe. Bennünket hív Isten egy ilyen szövetségre, egy új szövetségre. Aztán a betlehemi gyerekgyilkosság témája, ugye, amelyet Nagy Herodes követett el. Azt tudjuk itt Betlehemről, hogy Betlehem mellett hal meg Ráhel, amikor megszüli Benjamint, az ő fiát, ott van a sírja, és Jeremiás próféta beszél erről a szituációról, Jeremiás 31:15-ben, amikor Babiloniába vitték a foglyokat, akkor fejezések szerint Betlehem mellett volt a gyűjtőhely, Ráhel sírjánál, és síratták a zsidó foglyokat, akiknek fogságba kellett menniük, és ez is egy előkép volt a gyerekgyilkossággal kapcsolatosan. Aztán Názaretinek fogják nevezni, ez aztán végképp nem tudta senki. Tehát nem értették, és Názaret az egy olyan, ugye azt mondta, Isten háta mögötti kis hely volt, kis porfészek volt, hogy azt mondják, hogy így mondják, amikor megtudták, hogy Názaret, ugye, hogy avagy számolhat-e valami jó Galileából, tehát ugye Názaretből, hát az egy kis porfészek, hát király onnan, hát nem tudjátok, hogy Dávid házában, onnan igen. Názareti, igen, csak se József nem tudta ezt a dolgot, se a többiek nem tudták, nem értették, de a Biblia beszél erről Ézsaiás 11:1-ben, Zakariás 6:12-ben, Ézsaiás 53:2-ben, és sok helyen a nezer, a nazár azt jelenti sarjadék. Sarj, hajtás. Jelenti kihajtott rózsát, kihajtott virágot is jelent. Ez ugye a sár a legszebb rózsája. Tehát ugye, hogy Krisztusnak a számozásához, életéhez hozzá kell tartozni, hogy názareti. Így is nevezik ugye a názareti Jézus, tehát a sarjadék Jézus. Ugye, aki Dávid gyökereiből sarjad ki, ő a veszőszál. És rengeteg, tehát egyébként nagyon sok profétai szó a Zsoltár könyvében, és a proféták beszélnek a sarjadékról. És igazán olvasod a Bibliát, azt mondod, mit keres itt ez a sarjadék? Ez a hajtás. Hát ez úgy el van téve a Bibliában, hogy ezeket csak azok látják, hogy hisznek. És megérdik, elképesztő. Tehát annyi bizonyíték, hogy ez hihetetlen. No, fölteszi a kérdés nekem, hogy hogyan olvassam a Bibliát. Ugye ezen a héten is többekkel találkoztunk és beszélgettünk, és fölteszi a kérdést, hogy hogyan olvassam a Bibliát. Ezzel kapcsolatban néhány támpontot szeretnék most mondani, hisz itt látjuk, hogy itt az Isten igéből kijelentések jönnek, tehát olyan fajsős dolgok jönnek, amelyek az embert segítenek, hogy eligazodjon a mindennapi életben. Először is azt javaslom, ezek alapján, a proféciák alapján, hogy kezd az új szövetséggel. Olvasd az új szövetséget, mert az új szövetség megismerése által fogod megérteni az ót. Látjátok, hogy itt most olvastunk itt egy csomó proféciát, amelyet, ha elolvasod az új szövetséget, amikor elkezded vagy olvasni az ót, akkor összeáll a kép. Szóval ezért van ez, meg ezért történt, meg így történt. Tehát kezd először az új szövetséget, mert később az új szövetséget jobban meg fogod érteni. 2. Imádkozz és kérd Istent, hogy tegye személyessé az üzenetet, azaz értsd meg, amiről ott szó van. Ugyanis nem csak betű, az Isten igéje, mert a betű megöl, hanem szellem, azaz élet, az pedig megelevenít. Tehát az Isten igének van egy ereje, hogyha hittel olvasod és keresed Isten, amikor megszólít, meg tud eleveníteni. Elemi erővel tud bejönni az életedbe. És változást tud munkálni. Szoktam mondani, hogy Isten egyetlen igéje egy életet meg tud változtatni. Potenciális erő van benne. Aztán harmadik dolog, kérd Istent arra is, hogy segítsen megvalósítani azt, amit megértettél. Imádkozz azért is, hogy ne csak hallgasd, ne csak olvasd, nem kérd Istent, hogy valóságá váljon az életedben, amit olvastál. Negyedik dolog, amit tanácsolok, kérdéseiddel, amelyből lesz jócskán, fordulj olyanokhoz, olyan hiteles keresztényekhez, akinek látod az életét is, hogy hiteles, akik előrébb járnak Krisztus követésében, mint te. Tudnak neked segíteni. Ötödik dolog, tanácsolom, hogy járj egy élő gyülekezetbe, ahol a tanítás által kap segítséget arra vonatkozóan, hogy megértsd Isten igének a tanítását. Tehát fölragyogott Jézus Krisztus, mint hajnalcsillag a számunkra, az Urak Ura, a Királyok Királya, hogy a sötétségben lévő világban, az emberek életében, az egyes emberek életében, és ezáltal családok és nemzetek életében világosságot hozzon. Hiszem teljes szívemmel, hogy a magyar nemzetnek megoldást csak a názáreti Jézus Krisztus tud hozni. Ha az emberek a magyar nemzetben megtérnek, akkor más képpen alakulnak a házasságok, másképpen nőnek fel a gyerekek, másképpen kerülnek pozícióba a társadalomból felemelkedő emberek, és másfajta döntéseket hoznak. Ezért tartjuk fontosnak, például az egyetemen hirdessük az evangéliumot. Hogy más értékelet mutassunk azoknak, akik jövő orvosai, tanárai, mérnökei lesznek. Mert vezetők lesznek, meghatározók. Ezért tartjuk fontosnak, hogy segítsük a házasság előtt állókat, hogy hogyan építhetnek egy erős házastársi kapcsolatot. Ezért tartjuk fontosnak, hogy segítsünk a már házasoknak abban, hogyan tudják építeni a házastársi kapcsolatot, hogyan tudják bölcsen nevelni gyerekeiket. Mert Isten igéje élő és ható. Az élő azt jelenti ebben az értelemben, hogy a valódi életről szól. És az élőknek szól, nem a halottaknak. És azoknak, akik élni is akarnak. De te döntesz, hogy melyik csapatba kötelezed el magad. A Krisztus oldalán állsz, hogy a sötétség világában maradsz. Így kezdjük. Onnan lehet jönni a világosságba. Ez egy óriási lehetőség és kegyelem. Isten eljött ebbe a világba, és felragyogott, mint hajnalcsillag, hogy reménységet támasszon az emberek világában az egyes embernek, és az egyes embereken keresztül a házastápároknak, a családoknak, a társadalomnak, egy városnak, a nemzetnek és a világnak. Isten áldja meg téged, hogy a jó döntést hoz meg ma is. Szeretném, tudnánk imádkozni most. Benne vagytok? Kicsit gondolkodjunk el azon, hogy melyik oldalon is állok. Hol tartok ma? Csendesedjünk el. Mennyi édes atyám, Jézus nevében adok neked hálát, hogy közel jöttél hozzánk, és tényleg olyan módon megaláztad magad, hogy jelezd számunkra, hogy nem a pénz, a hatalom az, amivel meg lehet vásárolni veled a közösséget, nem is a vallási hatalom, vagy a nagy tudás, hanem egy egyszerű alázatos szív, amely kész keresni és kutatni téged. Hittel, hogy te vagy. És köszönöm meg, Uram, hogy akik keresnek téged, azoknak jutalmat adsz, hogy találkozhatnak veled, és egy új életet élhetnek. A sötétségből, a reménytelenségből, az aggódásból, a kilátástalanságból reményt adsz a szívébe mindazoknak, akiknek te vagy az Istene. És köszönöm, Uram, hogy meglátszik, hogy kit szolgálunk. Azon, ahogy beszélünk, ahogy gondolkodunk, ahogy titkon vagyunk, amit más nem lát, csak te, de abból is, amit látnak az emberek. Köszönöm, hogy van lehetőség egy teljes életet élni veled és benned. Azért imádkozom, Uram, hogy akik még nem a tiéd, akik még a sötétséghez tartoznak, és reménytelenül távol élnek tőled, hadd adjuk fel a szívükben a hit és a reménység, hogy létezel, hogy hívod őket, és hadd keressenek téged, hadd hozzanak egy jó döntést. Imádkozom azokért, hogy két lelkűek, Uram, akik kétfelé sántikálnak, akik a világot is szeretik, és téged is szeretnek. Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor bármikor a szívünkbe engedjük a világ szerelmét, amikor így engedjük, hogy szív megfertőződjön. Adj szabadulást, Uram, adj mély elkötelezettséget, odaszánást, szerelmet irántad, szenvedélyt, hogy áldását tudjunk lenni a baráti kapcsolatokban, a munkatársi viszonyokban, a családi kapcsolatokban, akinek van már házastársa, a házastársi kapcsolatban, a gyermekeinkkel való viszonyunkban, Uram, hogy tényleg mi is, mint csillagok lehessünk hozzád vezető személyek, mint ahogy a bölcsek is a csillag által találtak meg téged. Hadd lessünk ilyeneké, Uram. Imádkozom, adj bátorságot azon, akik nem a tiéd, melletted dönteni, téged választani. Amen. Örülök, hogy imádkozhatunk, és én most szeretnék föltenni egy kérdést. Tudom, hogy egy kicsit meredek kérdés, de a bölcsek vállalták azt, hogy ő Krisztus keresik. Van olyan köztetek, aki úgy van most itt, hogy nem tudja magáról, hogy ő nem tartozik még ehhez a királyhoz, Jézus Krisztushoz, nem ismer őt személyesen, de úgy eldőlt benne, lehet, hogy nem is most a mai alkalmon, de lehet azért is jött már ide, hogy mozog a szívében, hogy meg akarom ismerni Jézust. Hiszem, hogy ő van. Akarok vele találkozni, akarom őt megismerni. Szeretném, hogy felemeljél a kezedet, és akkor mondanád, hogy én az vagyok, aki szeretnék vele találkozni, azért jöttem ide. Ez mozog a szívemben. Még nem ismerem őt, de szeretném személyesen ismerni. Hiszem, hogy ő létezik. Keresem őt. Van ilyen köztetek? Köszönöm szépen. Köszönöm. Van még valaki, aki így van? Szeretnék érted imádkozni, azért kérdezem. Bátorítalak. Te tudod úgy is, hogyha mi van a szívedben. Jó. Akkor értetek, amelyetek szeretnék imádkozni most. És hogyha szívetekben az van, hogy velem együtt is szeretnének imádkozni azért, hogy segítsenetek az Úr, hogy megismerjétek őt, és jeldölt ez bennetek, akkor kérlek, hogy imádkozzatok velem. Ezért jó? Majd mondjátok utánam ezt az imádságot. Aztán pedig a végén még imádkozok értetek. Úr Jézus, mondjátok bátran. Segítsünk nekik, jó? Ti is segítsetek. Úr Jézus, hiszek benned. Akarlak megismerni. Segíts nekem, hogy kezedbe tessem életem, hogy világosságot kapjak, a te világosságodat, a múltamra, a jelenemre és a jövőmre nézve. Köszönöm, hogy meghallgattál. Itt van az életem. Vedd a kezedbe, és segíts. Amen. Amen. Isten áldja meg benneteket, és segítsen meg a jövőben, és mi is szívesen segítünk. Tudjátok, szóval vannak fázisok az életünkben, és ki mikor érkezik meg a kereszthez, ki az, aki úgy távolabb van még, de afelé tart, tehát nincsen semmi probléma, mert amíg tart az életünk, addig az Isten hív bennünket, és a tempónkat is ismeri. De ha ma az ő szavát halljátok, a szíveteket meg ne keményítsétek, mert akkor ma van az üdvösség napja és a kegyelem ideje számotokra. Isten áldja meg benneteket.